kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem csak Magyarországon, Európában is emberek milliói sóhajtanak békéért, azért, hogy záruljon le a sok emberi áldozattal járó orosz-ukrán háború. Ezt mondta a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke a Tolnavár megyei Kalaznón. A párt Állíts egy keresztet a békéért elnevezésű akciójának újabb helyszínén. Latolcai Csaba, aki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, kiemelte, vissza kell fordulni a keresztény gyökerekhez, amelyek már bizonyították Európa 2000 éves történelmében, hogy békét tudnak teremteni. A község határában emelt fakeresztet Serbán Valentin római katolikus plébános áldotta meg. Szlovákia, az Európai Unió és Ukrajna képviselőiből álló szakértői csoport jön létre az ukrajnai gáztranzit lehetséges megújításának ügyében, közölte Robert Fico. A szlovák miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, ha ennek igyekezete nem vezet eredményre, Szlovákia válaszlépéseket foganatosít Ukrajnával szemben, többek között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban. Azt is mondta, megvonhatják az összes humanitárius segélyt. A tavalyi a magyarországi gazdaságtörténet második legeredményesebb éve volt a beruházás ösztönzés szempontjából. A 2024-ben kötött megállapodások alapján 4000 milliárd forintnyi új beruházás érkezik hazánkba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kifejtette, az egészségügyi válság, a fegyveres konfliktusok és a terrorfenyegetés nyomán új világgazdasági korszak kezdődött, ebben az új versenyben pedig hazánk kiválóan teljesített tavaly. A legtöbb beruházási projektet magyar cégek hajtják végre, 23 vállalattal sikerült megállapodni. A legnagyobb volument 7 kínai vállalat képviseli, ezek a teljes beruházási érték felét teszik ki, de dél-koreai és japán cégek is hoztak döntést új nagy beruházásokról. 2024 novemberében a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 3,7, naptárhatástól megtisztítva 4,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,5, az üzemanyagok esetében 1,3%-kal bővült az értékesítés. A volumen 6%-kal felülmúlta az előző havit. 2024 novemberében az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. Az ipari kibocsátás 1,6%-kal kisebb volt az októberinél. Kedvezőbb lett a borra való adózása idén, ugyanis a korábbinál több esetre érvényes az adómentesség, közölte a NAV. Már nem csak a vendégtől kapott borra való adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátóegység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki, mikor, mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja. Az átutalásos vagy bankkártyás fizetése szintén ez a szabály érvényes. A kormány tárgyalásokat kezd a hallgatói ösztöndíjakról a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, jelentette be a szakterületért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, a visszajelzések alapján úgy látják, ismét indokoltá vált a normatíva összegének és szabályozásának felülvizsgálata, ezért a kollégiumi férőhelyek kérdésében történt előrelépések után ebben a témában is megkezdik a tárgyalásokat. Az államtitkár az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon beszélt. 19.900-an fordultak orvos az influenza-szerű tünetekkel a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében azt írták, 137.300 embernél akut légúti fertőzés tünetei jelentkeztek. A fertőzések számának emelkedése várható a következő 1-2 hétben. A szakemberek szerint ez már influenza járvány. Mérgező anyagot rákcsálók ellen használt strichnin tartalmaztak azok a borítékok, amelyeket november végén a belga belügyminisztérium, az Állambiztonsági Hivatal és a Miniszterelnöki Hivatal címére küldtek, közölt a brüsszeli ügyészség. Az ügyben egyelőre nem történt őrizetbevétel és a nyomozás tovább folyik. Egy 10 hajóból álló flottát indít a Balti-tengerre a hétvégén a NATO. A hajók feladata a tenger alatti kritikus infrastruktúra védelme lesz, írta meg a Politico brüsszeli újságra hivatkozva a Portfólió gazdasági portál. Joe Biden amerikai elnök lemondta az Olaszországba tervezett utazását, miután Kaliforniában súlyos erdőtüzek pusztítanak. Los Angeles megyében is tombolnak a lángok, melyek legalább 5 ember életét követelték, és több mint 1100 épületben okoztak károkat. A kormányzó szükségállapotot hirdetett, miután több 10000 embert kellett kitelepíteni. Végül az időjárásról. Kezdetben sokfelé várható eső, a magasabb területeken akár hó is, majd szűnik a csapadék és szakadozik a felhőtakaró, sokfelé lesz élénk, viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6 fok körül alakul, és napközben sem nagyon emelkedik. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus, boldogságunk címmel. Az új esztendő első nagy egyházi ünnepe vízkereszt. Ezen a napon, január 6-án emlékezik az egyház Jézusnak a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésére. Ennek a jelképekben és teológiai tartalomban rendkívül gazdag témának szenteljük műsorunkat. Tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Vízkereszt ünnepével szoros kapcsolatban van a nagy vízszentelés, melyet kétszer végeznek a keleti egyházban. Először vízkereszt előestéjén a templomban, virasztás közben, második alkalommal pedig vízkereszt ünnepnapján már nem csak templomban, hanem régi hagyományt felelevenítve patak vagy folyóparton is. Budapesten a Duna megszentelését mindig a főutcai görögkatolikus templomban végzett főpapi liturgia előzi meg. Így történt 2025. január 5-én is. A szent liturgia után a szertartáson résztvevők a Batthyány téri Dunapartra vonultak. A papság és az asszisztencia Kocsis Fülöp érsek metropolita vezetésével a szokott helyen, az egyik mólón, szemben az országháza épületével végezte a vízszentelés ősi szertartását. Tanítását a hívek és az érdeklődők a Dunaparton állva hallgatták.
Majd a vízparton egy különleges szóról szeretnék beszélni. Egy görög szóról, amely a keleti egyházunkban oly kedves, de természetesen jól ismeri a nyugati keresztény teológia is. Ez a görög szó kenózis. Semmi köze nincs a kenó szerencsejátékhoz, és a kenúzáshoz sem, hiába itt a vízen beszélek róla. A kenózis nem könnyen lefordítható szó. Legpontosabban talán így lehetne kifejezni, önkiüresítés. Ilyen értelemben csak egyedül Isten képes a kenózisra. Ő az, aki kiüresíti magát értünk. Hogy jobban érthető legyen, fordíthatjuk úgy is, hogy a kenózis az Isten alázata, amikor önmagát lekicsinyíti azért, hogy a mi korlátolt kicsinyességünk be tudja őt fogadni. Azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk a kenózisról, mert talán mindent megérthetünk ez által. Istent is, a világot is, és benne önmagunkat is. A kenózisnak, Isten önkiüresítésének forrása az irántunk való szeretete. Annyira szeret minket, hogy lealacsonyodik, legugol hozzánk gyermekeihöz. Voltak éppen a vízkereszt a kenózis ünnepe. Isten vízbe lépése azt jelképezi, hogy belép a sorainkba, közénk áll, magára veszi a mi törékeny emberi természetünket, egyé lesz velünk. Bár karácsonykor nem ugyanez történik, amikor kicsi gyermekként látjuk a jászolban, de igen. Karácsony is az Isten kenózisának az ünnepe. Vagy 9 hónappal korábban, amikor már magzatként megjelent Mária méhében, nem ugyanez történik? De igen. Az örömhírvétel is Isten kenózisának az ünnepe. És ha már ruhátlanul látjuk Jézust a vízbe lépni, eszünkbe juthat nagypénteki megaláztatása is, amikor előbb csak a ruháitól fosztották meg, majd minden emberi méltóságától, sőt, néhány órával később az életétől is. Akkor nem ugyanez történik? De igen. Nagypéntek is az Isten kenózisának az ünnepe. Ezek a legnagyobb pillanatok, amikor Isten irántunk való szeretetéből fakadó alázatának legmélye mutatkozik meg nekünk. Azért beszélek erről itt, vízkereszt ünnepén, hogy megértsük Isten minden értünk tett mozdulata, az ő kenózisának eseménye. Isten minden pillanatban kész arra, hogy önmagát megalázza, annak érdekében, hogy minket fölmagasztaljon. Ez az ő célja, a kenózisnak igazi értelme, hogy minket fölemeljen. Ha érteni akarjuk Isten szeretetét, akkor látnunk kell az ő kenózisát is. Akkor értjük meg az egyiket, ha fölfogjuk és elfogadjuk a másikat is. Talán nehéz elfogadni Isten kenózisát? Hogyne? Nagyon nehéz. Hiszen ez az egyik legkételenebb dolog a világon, hogy végtelen hatalmú uralkodó a teremményei érdekében porig alázza magát. Mire jó ez? Kell ez nekünk? Testvéreim, Isten alázata nélkül nem is létezhetünk. Arra most nem is beszélek, hogy már a teremtés pillanatától korlátozza a teremtő önmagát. Olyan világot alkotott, amely ő sem fölfogni, sem befogadni nem képes. Mégis egy piciny bolygón élő parányi lény miatt ő maga is egészen apróra töpörítette magát. Éppen azért, hogy kapcsolatba léphessen vele, azaz velünk, emberekkel. Még nem nagy az ember, csak képzeli, hát szertelen, fogalmazott találóan a költő. Az ember nagynak képzeli magát, mert felhőkarcolókat épített, azt hiszi befejezte a bábeli tornyot. Gépeket szerkesz, melyekkel száguldozhat földön, vizen, levegőben, és behálózta is, hogy a markában tartja az egész világot. Nagynak gondolja magát, holott oly jelentéktelen, mint egy porszem. De nem a hatalmas Isten szemében. Az ember, testvéreim, nem a felhőkarcolók, a repülőgép anyahajók, vagy a világháló teszi nagyjá, hanem Isten szeretete, szerető tekintete. Isten valóban nagynak lát minket, és ha annak lát, akkor azok is vagyunk. Drága testvéreim, ne a civilizációnk uborka fáján akarjunk fölkapaszkodni minél magasabbra. Értsük meg a Duna vizébe lépő Krisztus üzenetét. Nézzünk szét a vizeinkben, nézzünk szét az utaikon, nézzünk szét a levegőben. Mivé tettük ezt a világot? Ez eredményezi az Isten nélküli, az istentelen törekvésünk. Hagyjuk abba a rossz irányú kapaszkodást. Isten sokkal egyszerűbben, egészen közvetlenül képes naggyá tenni minket. Egész egyszerűen higgyük el, hogy szeret. Higgyük el, hogy mindent megtesz értünk. Saját magát adja, hogy mi igazán önmagunk lehessünk, azok, akiknek ő lát, amire ő teremtett minket. Testvéreim, a szeretet tesz naggyá minket olyanná, mint az Isten. Ne adjuk alább. Igen, istenévé válhatunk, ha elfogadjuk Isten csókját, ha viszonozzuk Isten ölelését. A kenózis, az Isten önkiüresítő, minket gazdagító szeretete. Ezt ünnepeljük itt a Dunaparton, ezt ünnepli egyházunk vízkeresztkor az egész világon. Van, amiért örvendezzünk, van, amiben remélhetünk, ez pedig nem más, mint Isten irántunk való végtelen szeretete. Amen.
Kedves fiának nevezvén téged, az
A nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban vízkeresztnapján, január 6-án Szabó Tamás pasztoráris helynök, a Székesegyház parókusa vezette az ünnepi liturgiát és a vízszentelést. Homíliájának záró gondolatait hallgatjuk meg.
Isten országa elközelgett, és a világ újjáteremtését ünnepeljük azóta, hiszen Krisztus egészen a végsőkig megy el, mert nem csak a teremtés eme gesztusát látjuk, hanem az újjáteremtett ember, amely beteljesedik majd a nagypéntek Krisztusában, a húsvét föltámadásában egyszer s mindenkorra mutatja, az ember arra van meghívva, hogy bár része ennek a teremtett világnak, részese legyen az isteni terv teljességének, az isteni világnak is. A világ újjáteremtését ünnepeljük ezen a napon, és persze mi értelemmel és szabad akarattal rendelkező emberek dönthetünk. Kérjük-e ezt önmagunkra is? Kérjük-e azt, hogy mi is újjáteremtődjünk? Kérhetjük mi is azt, hogy bennünk lévő emberi mi voltunkra minél inkább, minél mélyebben, minél teljesebben érkezzen meg az isteni Krisztus, és szenteljen meg minket is. És ezért fogjuk majd a vízszentelés imádságában ezt kérni. Szenteld meg a vizeket, és engem is üdvözítő, mert az én szabad akaratommal részese akarok lenni ennek a csodának. Újra magamra akarom venni az újjáteremtett világnak a jelét, eszközét. Hiszen ez az víz, amelyet megszentelünk, ez ennek lesz a jele. Nem egy mágikus csodaszer, hanem Isten országának jele és eszköze, mely ott lesz életünk minden pillanatában, mikor a szentelt vízbe mártva kezünket, keresztet rajzolunk magunkra, mikor elhívjuk a papot, hogy szentelje meg a házunkat, mikor szentelményekre újra és újra rászórjuk ennek az újjáteremtett világnak jelét és eszközét, és még akkor is, amikor az életünk legsötétebb pillanatában búcsúzunk azoktól, akik a földi életet befejezték, ott is ezzel a vízzel hintjük meg őt jelezve. Isten országa elkezdődött. Isten országa jelen van. Isten országa itt van közöttünk. Mert az Atya, a Fiú és a Szentlélek, kinek nevében megszenteljük ezeket a vizeket, azok a jelek, amelyek az Istennek a tulajdonságait, ószövetségi előképeit mutatják, ezek mind-mind megjelennek. Hiszen a tűz, amely Mózesnek megjelent, hiszen a szélvíz, a lehellet, amely Illésnek megjelent, és természetesen a kéz, amelyben ott van a teremtés, és a kereszt, amely Krisztus szimbolizálja, mind-mind Isten jelentést jelent. És ezzel a vízzel mi ezt akarjuk, hogy ott legyen a mi halandó életünkben. Újra és újra tudatosítsuk azt, Isten országa elközelget. Isten újjáteremti ezt a világot. És ez az újjáteremtés nem egy egyszeri aktus. Nem egy befejezett történet, amely 2001 néhány évvel ezelőtt ott a Jordán pusztájában megtörtént, hanem egy állandó és folyamatos jelenlét. Állandó és folyamatos történés. Ezért van az, hogy évről évre megszenteljük mi is ezeket a vizeket, hogy tudatosítsuk, hogy mindaz, amit élünk, a romlandó test a biológiai valóságokon túl ott van az újjáteremtett világ. Ott van Isten országa. És ez a megszentelt víz így válik ennek jelévé és eszközévé. Mert Krisztus megjelenik a Jordánban, hogy a világot újjáteremtse, és közli, mondja velünk, Isten országa elérkezett. Isten országa köztetek van, és tudatosítja velünk újra és újra. Vegyük észre, részesei vagyunk ennek a csodának. A világ újjáteremtésével számomra kézzelfogható valóságá vált, hogy részese vagyok Isten országának. Részese vagyok annak a szeretett szövetségnek, amelyet úgy hívunk, hogy Szent Háromságos Isten, annak a szeretett szövetségnek, amely ma megjelenik és megmutatja magát a Jordánban, a természetbe belemerülő Krisztussal, a megjelenő lélekkel, és az örök, állandó, éltető szózattal, mely ma nekünk is szól. Te vagy az én szeretett fiam. és benned kedvem telik. Amen.
Orosz Atanász püspök, a Miskolci Egyházmegye főpásztora évről évre más folyót szentel meg egyházmegyéje területén. Idén, január 8-án a Borsodabói Zemplén vármegyei Rakacára látogatott. Az egykor hitéletéről, buzgóságáról, egyházhűségéről és az ősi vallási hagyományok tiszteletéről nevezetes települést ma már 99%-ban cigányok lakják. Parókusuk, Balogh Győző, maga is roma származású görög katolikus pap. A falun keresztül folyó Rakacapatakhoz harangszóval, templomi zászlókkal vonult a helyi óvoda és általános iskola gyereksérege sok felnőtt kíséretében. Atanász püspök atya a vízszentelés szertartása után szólt hozzájuk, bátorítva, bíztatva valamennyiüket.
Keressétek az Istent, amíg rá nem találtok. Ahogyan a patak, a víz keresi az útját, bármilyen akadály is kerül az útjába, keresi az utat a tó, a tenger felé, úgy az embernek keresnie kell a jó Istent, és akkor, ha rátalál, akkor az élete megváltozik. Erről szólt a vízszentelés imája, ahol a változást, az átalakítást eredményezte a Szentlélek lejövetele. Az Úr Jézus a Jordán folyóban merült alá, és azáltal megszentelte a vizeket. Ő, aki bűn nélkül volt, mindnyájunkért merült alá a vízbe. Azt énekeltük, imádkoztuk a vízkereszt vigiliáján, hogy a nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot látott. A halálárnyék tartományában levőknek világosság támadt. Ezt a világosságot szeretnénk most hirdetni itt a Rakaca patak mellett, mert ebben a vízben annak idején többen mosakodtak, ruháikat mosták, most pedig a lelkünk és testünk megtisztulását kérjük Istentől. Jézus Krisztus a tisztulás anyagává tette ezt a patakot, beragyogja általa a világunkat, a vízünket, a házunkat, egész életünket. Igen, Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és ezáltal megszentelődik ez a világ. Tanuljatok meg jót tenni, hallottuk a prófétától. Igen, mindnyájunk számára nagy feladat ez. Nem csak az iskolában, hanem odahaza is. Tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottat, mosakodjatok meg, tisztítsátok meg magatokat, távolítsátok el magatoktól a rossz tetteiteket. És akkor, ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó. A Jóisten áldását adja minden emberre, földeríti napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad igazaknak és gazembereknek egyaránt. De nem mindegy, hogy mi melyik táborba fogunk tartozni. Itt, ahol megszentelődünk, ahol a megszentelt patak és a megszentelt víz bennünket is megszentel, fogadjuk meg, hogy az Isten útjain fogunk járni. Keresztelő Szent Jánoshoz, a Jordán folyó vizében Jézus nem azért jött el, mintha neki bűne lett volna, hanem azért, hogy megszentelje a mi életünket, megszentelje a vizek természetét, és elvegye a bűnt. Mert bűn van a világban bőven. Ide nem hallatszik most a bombáknak a zaja, de igenis tudjuk, hogy a paptestvérünket tegnap előtt hogyan találta el egy bombának a szilánkja, és a vízkereszt ünneplésében hogyan akadályozta meg ott a szomszéd országban. Amikor itt a vízszentelést elvégezzük, legalább mi magunk megfogadjuk, hogy Isten szándéka szerint kerülni fogjuk a bűnt, a rossz utakról letérünk, és Istent keressük egész életünkben.
Ami Krisztusban keresztre vettetek, Krisztusban öltöztöttetek. Alleluja!
Hagyomány, hogy a vízszentelés szertartásának végén a templomban frissen megszentelt vízből merítenek a hívek, és hazaviszik. Egész évben otthonukban őrzik, mint fontos szentelményt. S akik hittel és az egyház szellemében használják, azok számára természet feletti ajándékokat közvetíthet. Műsorunk végén dr. Ivancsóné, dr. Obbágy Veronika főorvos tüdőgyógyász beszél arról, mit jelent számára a vízszentelés szertartása és a megszentelt víz.
Nagyon régen volt ilyen mély, ilyen megható, ilyen nagy élmény nekem a vízkereszt, mint az idei. Az első meghatódottságom abból eredt, hogy ahogy rá sóhajtott a papa arra a vízre. Tehát nem csak úgy immel-ámmal keresztet rajzolva rálehelt, hanem a tüdejéből minden levegőt kifújva lehelt rá arra a vízre. És akkor jött ez a ma, hogy ez nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ma ott megtörténik a csoda, ma ott van a Szentlélek, ma megáll a Jordán, ma a szolgája előtt meghajtja a fejét a világura, ma a hold teljes fényével bevilágítja a földet, és tényleg teli hold van. Tehát ezt csak tényleg úgy lehet átélni, ha nagyon koncentrálunk minden szóra, és az is benne van számomra ebben a mában, hogy már itt a felnőtt Krisztus, már ma itt van a küszöbön a megváltásunk. Ami számomra az idén egy óriási motto volt, és utána órákig lehet azt mondani, hogy még másnap is nagyon-nagyon sokszor visszhangzott bennem, az egy mondat, szentelj meg engem és a vizeket üdvözítő. Ez az idén annyira megérintett, hogy talán lehet, hogy eddig nem éreztem meg azt, hogy nagyon rászorulok erre. És hogyha az ő nyugalma, szeretete, minden napra testi-lelki egészséget, türelmet adó kegyelme a megszentelés alatt, én ezt értem, kegyelme ott van velem, akkor nem jöhet olyan baj, amin ne tudna az ember felülemelkedni, amit ne tudnék az ő tenyerébe tenni, illetve ne érezném azt, hogy eddig is ezt éreztem, de hogy még jobban a tenyerén hord. Ez a megszentelt állapot, ki tudja, hogy az ember mennyire méltó rá, mert soha nem lehet eléggé méltó rá, de talán segít abban, hogy ezt a kegyelmet jobban befogadja az ember. Hogy jobban átérezze azt, hogy az Isten gyermeke vagyok én is. Hogy úgy kell viselkednem, hogy erre méltóvá maradjak. Méltóvá legyek, meg maradjak is. Sokszor kérdezik a munkatársak, mikor nagyon sokat dolgozok, hogy még a x-edik betegnél is olyan vagyok, mint az elsőnél. Honnan van ez az erő? Hát csak valahogy ebből ered, hogy én nem a saját magam erejére számítok csak. Úgy gondolom, hogy minden sejtemet, minden tagomat átjárja az, hogy engem a Jóisten segít. Hátszelet ad, testi-lelki erőt ad, megszenteli a munkámat, az életemet, a reggelemet, az estémet, a nappalomat, az éjszakámat, mindent, amikor élek, amikor levegőt veszek, amikor teszek valamit, azt átjárja. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy mit érez az ember egy ilyen olyan fajta eufórikus érzést, ami nyugalmat ad, még ha néha későbbek a sodromból, de utána tudom, hogy hova kell visszamenni. Ez egy olyan kapcsolat kell, hogy legyen, nincsen snitt, nincs szünet, nincs semmiféle olyan negatív élmény, ami elszakíthatna. Vannak negatív dolgok, de az nem olyan erősségű, hogy elszakítson a Jóistentől. Soha ne felejtsem el, hogy ő ott van velem, ott van mellettem, én az övé vagyok. Ezt fenn kell tartani, ez csak tudatosan lehet, mert szellemi, lelki, fizikai energia kell hozzá. Ha én ezzel nem törődök, akkor szépen lekopik rólam. Nem minden betegnél van alkalmam. Nagy a betegforgalom. De soha nem hagynám ki, hogyha lehetőségem van, felhívni arra figyelmet, vagy átadni a betegnek azt, vagy érzékeltetni a beteggel azt, hogy a Jóisten segítségével teszem a dolgom. Remélem ezt érzékelik, érzik, mert ez tényleg így van. Tehát egyedül nem képes az ember megtenni csak azt, amit fizikailag megtud. De ennél többet kellene, hogy tegyünk, és ehhez ad nekem segítséget az a támasz, hogy én nem egyedül gyógyítok, nem egyedül élek a világban, nem egyedül teszem a dolgom. Remélem nem megbotránkoztató az, hogy évközben mikor és hogy szoktunk belőle kortyolgatni, legalábbis én. Az ember ezt nem issza, mint a pohár vizet, hanem igenis imádsággal iszok belőle. Tehát akkor azért tudatos az a három korty. És ez a kettő momentum, vagy amikor oda megyek és hozzá nyúlok ehhez az üveghez, az egyik, mikor nagyon fáradt vagyok. Tehát amikor már úgy érzi az ember, hogy testileg, lelkileg amortizálódtam, és nagyon nehéz lesz holnap a napot újra kezdeni. A másik, mikor úgy érzem, hogy rossz voltam aznap, tehát nagyon nehezen jövök ki magamtól, abból az állapotból, amiben vagyok. Több embert megbántottam, mogorva voltam, nem tettem úgy a dolgom, ahogy kell. Nyilván erre a legjobb a bűnbánat szentsége, tehát elmenni, meggyónni és letenni azokat a nehézségeket, amivel küzdök, de hát erre nincs mindig lehetőség. Úgyhogy olyankor abból nyerek erőt, hogy jobbá váljak, hogy tegyem le ezeket a nehézségeket, és akkor egy kicsit próbáljak ezzel újra úgy megszentelődni, mint vízkeresztkor. Hát nem szokott elfogyni azért ez a víz a következő vízkeresztig, mert meg is gondolja az ember, hogy mikor iszik belőle. Ez olyan komoly dolog. Tehát ennek a csodának a folytatása, vagy a csodának az átélése mindennapos. És kell is, hogy minden nap legyen, hogy ne csak egy nap élj át az ember azt, hogy a Jóisten gyermeke, és vár ránk az örök élet.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Maradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk dr. Ablonczi Balázs történésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi docensének előadását Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Hogy ne csak ilyen szomorú dolgokat mondjak, bár ez is szomorú dolog tulajdonképpen, de hogy mi még a döntő pillanat a monarchia felbomlásáról való reflexiókban, az úgynevezett Cseljabinszki incidens, miről nem nagyon szoktak tudni, vagy nem nagyon nem szerepel a tankönyvekben, de nagyon komolyan katalizálta a monarchia sorsáról való gondolkodást. Ugyanis az történik 1918. május 14-én Cseljabinszkban, ez ugye a Oroszország Urától délre egy nagy iparváros, Cseljabinszkban a vasútállomásra befut két vonat egymással szemben. Az egyikben csehszlovák legionáriusok ülnek, ugye ezek olyan katonák, akik hát vagy eleve Oroszországban voltak, vagy hadifogolyként cseh, illetve szlovák nemzetiségű, de monarchia alattvalóként orosz fogságba estek, és belőlük egy ilyen légiót alakítottak. És amikor kitör a bolsevik forradalom, a csehszlovák légionáriusok azt mondják, hogy ők ebbe az egész történetben semlegesek, és nekik egy vágyuk van, hogy eljussanak Nyugat-Európába, és hogy harcolhassanak a nyugati fronton, vagy bárhol a független Csehszlovákiáért. És elindulnak, ugye hát nyugat felé nem lehet menni, mert ott harci cselekmények zajlanak, hogy a transzibériai vasúton keresztül, Vlagyivosztokon keresztül félvilágot megkerülve eljussanak Nyugat-Európába. És egy ilyen szerelvény találkozik szemben, hát megoszlanak arról a feldolgozások, hogy egy osztrák, magyar és német hadifoglyokat szállító vonattal, vagy már olyan hadifoglyok, akik egyébként beléptek a vörös hadseregbe, tehát hogy egy ilyen vonat, két ilyen vonat találkozik Cseljabinszkban, és hát ugye nem tudjuk, hogy ki adta az első pofon, de egy mindesetre szóváltás alakul ki, tetlegesség, egy cseh katonát agyonvernek, utána a csehek belepuskáznak a vagomba, egy csomó halott van, akkor a cseh légióból őrizetbe vesznek jó néhány embert, a helyi szovjet, ugye ez a vörös uralom alatt áll ez a terület, a csehszlovák légió viszont megrohanja a várost, és kiszabadítják a saját harcostársaikat a börtönből, de innentől fogva vége a semlegességüknek. Tehát innentől fogva a moszkvai vörös hatalom, illetve a pétervári vörös hatalom azt mondja, hogy ők a néphatalom ellensége, a proletár diktatúra ellensége, és így kell kezelni őket. Erre a csehszlovák légió válasz az, hogy elkezdik elfoglalni a transzszibériai vasútnak az állomásait egészen Vlagyivosztokig, hogy el tudjanak odáig jutni. És ez elképesztő visszhangot vált ki Nyugat-Európában. Tehát itt vannak a mi antibolsevista hőseink, mondják Párizsban, és hirtelen, ugye ez 18. május 14-én történik, június elején a szövetségesek legfelsőbb haditanácsának van egy ülése, ahol elmondják, hogy a csehszlovák légióknak minden támogatást meg kell adni, még ott arról is rendelkeznek, hogy milyen hajókat kell Vlagyivosztokba irányítani, hogy minél előbb Európába hozza őket, és elismerik, és döntés születik arról, hogy a csehszlovák nemzeti tanácsot, tehát a Beneš Masaryk Štefániknak a szervezetét elismerik emigráns kormányként. Ez Franciaország teszi meg a leghamarabb, 18. júniusában, és 18. szeptember 3-án azt hiszem az Egyesült Államok is. Na most ugye ez az a pillanat, amikor ugye nyilvánvalóvá válik, hogyha az Antant győz, akkor a csehszlovákoknak valamit adni kell. Tehát az úgy nem ismerünk el egy emigráns kormányt, pláne nem úgy, hogy társult hatalomnak ismerjük el, hogy gyere, harcolj velem, és akkor majd a békekötésnél azt mondom, hogy bocsi, inkább mégis győzzön a geopolitikai logika, maradjon egyben a monarchia. Tehát onnantól fogva, ettől a pillanattól fogva a szövetségesek, tehát az Antant, felelősséget vállalt a monarchia a Csehszlovákia létrehozásáért, és akkor A.G.P. Taylor, brit történész, egyébként baloldali brit történészt idézem, akinek ugye magyarul is megjelentek könyvei, és ez azt hiszem az első világháború képes kronikája című könyvében van benne, hogy a monarchia esetleg túlélhette volna, hogyha periférián veszít területeket, Bukovinát, vagy Boszniát, vagy más területeket, de Csehországgal a szívét tépték ki, és így az osztal sok évszázados hadsereg sorsa a távoli Cseljabinsz vasúti peronján dőlt el. Most ez nagyon szépen meg van fogalmazva, nagyon retorikus, nem feltétlenül igaz, de nagyon szépen mutatja azt, hogy egy-egy ilyen esemény hogy tud katalizálni olyan eseményeket, amiknek hosszabb távú hatása. Mondom, nem a Cseljabinszki incidens miatt bomlott fel, vagy bomlasztották fel, vagy osztották fel az osztrák-magyar monarchiát. Ez csak egy már megindult folyamatot, ami azt gondolom, hogy valahol első Ferenc József halálánál megindult, fölgyorsított és átállította a szövetségesek gondolkodását ezzel kapcsolatban. Tehát valószínűleg ha meg is nyeri a háborút az osztrák-magyar monarchia hosszabb távon, tehát egy 20-30-40 éves időtávlatban, abban a konstrukcióban valószínűleg nem tudott volna fönnmaradni, egyszerűen a nemzetépítő nacionalizmusok szétfeszítették volna. Nyilvánvalóan a 18-ban történtek, ezt a folyamatot felgyorsították, és attól a pillanattól fog, hogy a monarchia vesztes félként került ki a háborúból, nagyon-nagyon minimális esély volt arra, hogy a változatlan határokkal és változatlan kiterjedéssel fönnmaradhasson. Ugye nagyon sokszor fölvetődik az, egyébként jelentős történelemmel szörmentén foglalkozó politikusok szájából is, hogy hát Tisza István lehetett volna, ugye meggyilkolták 18. október 31-én, Tiszát, aki ugye kétszeres magyar miniszterelnök volt, és ő pedig ő lehetett volna egy honvédő háború sikeres vezetője. Na most ugye a probléma az, hogy Tisza, aki egyébként én azt gondolom, és itt a személyes véleményemet mondom, amivel nem kell egyetérteni egyáltalán, egy óriás volt, tehát valóban egy államférfi volt, de a korszakban különböző okok miatt valószínűleg nem tudott volna, nem lett volna belőle egy Kossuth Lajos, tehát aki kiáll Cegléden a térre, és azt mondja, hogy akkor nem tudom én, 40 ezer katona kell most a hazának. Ez különböző okok miatt nem sikerülhetett. Egyrészt Tisza, ugye nagyon sokszor szokták mondani, és Tisza valóban ellenezte a hadba lépést. Tehát a közös minisztertanácsban ő tartott ki a legtovább 1918. júliusában, hogy a monarchia ne lépjen be a háborúba. Nem azért, mert annyira szerette a szerbeket, hanem azt gondolta, hogy a monarchia gyorsan győzze a szerbek ellen, valamit csinálni kell Szerbiával, tehát újabb szláv néptömegek beáramlása a monarchiába, például, hogy annektálja Szerbiát vagy egy részét, az fölborította volna a nagyon érzékeny egyensúlyt a monarchián belül, és ezért ezt nem akarta. És végül részben az uralkodó, tehát magának Ferenc Józsefnek, részben a Berlinből jövő nyomásra ezt föladta, ezt az ellenállást, de erről nem szólt senkinek egy szót sem. Tehát 1918-19-ben senki nem tudta, hogy Tisza István ellenezte a háborút. Ez 20 után derült ki, amikor az ezzel kapcsolatos dokumentumokat megtalálták a bécsi levéltárban, és publikálták is. Jellemzően egyébként magyar, ha jól emlékszem, Marcani Henrik publikálta ezeket, tehát magyar történész publikálta ezeket. És Tisza hallgatott erről. És ő lett bizonyos értelemben a háború, ő egy a predestinációban kőkeményen hívő református politikus volt, és ő onnantól fogva a háborús helytállás szimbóluma lett, aki nem csak hogy buzdított a háborús részvételre, ahogy ma mondanánk, beleállt ebbe a dologba, nem 1917 után, amikor nem volt már miniszterelnök, akkor személyesen is frontszolgálatot vállalt. De pontosan emiatt, hogy a háborút nagyon sokan vele azonosították, és hogy ő volt a miniszterelnök, amikor Magyarország belépett a háborúba, bizonyos értelemben Magyarország háborús szerepvállalásának a szimbóluma lett, és egy rettenetesen népszerűtlen politikus lett 18 őszére. Most, hogy más, és ezt ő maga is tudta. Tehát olyanokat is mondott, József főhercegnek, aki kormányalakításra kérte föl 18 októberében állítólag, azt mondta, hogy ma már égő gyújtó volnék a puskaporos hordóban. De ennél kicsit konkrétabb és jobban dokumentált az, hogy Réz Mihálynak, a Kolozsvári Egyetem tanárának, aki az ő nagy híve volt, az utolsó leveleinek egyikében, tehát 18 október végén vagyunk, azt mondja, hogy attól félek, hogy a béke megkötése így, tehát ő akkor már tudta, hogy tehát nyilván a háború békekötéssel zárul le, hogy a békekötéséig semmit sem tehetünk arra, hogy más kezekbe juttassuk az ország kormányzatát, ezt nem írtam ide, mint Károlyi. Tehát, hogy akkor jöjjön az ő társasága, mi nekünk ebben nem lesz szerepünk, a béke megkötése után lehetséges olyan belpolitikai konstelláció, hogy mi újra szerephez juthassunk, vagy az én politikai irányom, de most ez nem lehetséges. Hatos Pálnak a csodálatos Elátkozott köztársaság című könyv. Nem, tehát a könyv cím az, hogy Elátkozott köztársaság, és könyvként csodálatos, tehát nem ez a cím, hogy Csodálatos Elátkozott köztársaság. Van egy nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek, van egy nagyon szép kép, ahogy a Tisza perben, tehát amikor a gyilkosságnak a pere zajlik, az a rendőr tesz vallomást, aki Tiszát az utolsó napjaiba kísérgette, ugye akkor már volt egy merénylet ellene, és ugye nem, hát ugye háborús idők, nem jár a, és Tisza gyalog jött be a Városliget mögött a Hermina úton lévő villájába a parlamentbe, és a mai József Attila utcában, a belügyminisztérium oldalában ilyen háború és Tisza ellenes plakátokat látott felragasztva. És esik az eső, és oda megy, és ilyen iszonyú dühötten erről beszél ez a rendőr, elkezdi tépkedni a plakátokat. És ez azt gondolom, hogy egy iszonyú erős kép, hogy Magyarország miniszterelnöke áll az esőben és tépkedi ezeket a plakátokat, tehát kicsit filmre is kívánkozik, és mellette egy kicsit esetlen rendőr, hogy akkor most mit csináljon, segítsen emelt a kegyelmes úrnak, vagy mégse segítsen, szabad-e plakátot tépkedni, tehát hogy az egész egy rettenetesen filmszerű, de maga az indulata, hogy ezeket tépkedi, nyilván nagyon sokat elmond az ő lelki állapotáról. Tehát, hogy itt van a Tisza már tudja, hogy akkor népszerűtlen, hogy más nem mondjak, amikor 18 október, tehát amikor hazaviszik a holttestét, a saját geszti parasztjai dobálják meg a vonatot, ami viszi a koporsóját. Pedig ő aztán geszthez mindig ragaszkodott, és az volt az ő, hogy mondjam, nem is az, hogy politikai hazája, hanem a politikai gondolkodásának a kiinduló pontja. Tehát egy népszerűtlen emberről van szó, ha hiába áll ki a ceglédi főtérre, a Cegléden 18 végén Károly Mihályt választják meg díszpolgárnak egyébként. És aztán mondjuk egy év múlva pedig aztán elveszik tőle a díszpolgári címet, tehát viszonylag gyorsan reagálnak erre a dologra. De hogy alapvetően nagyon sokan azt látták 18 végén Magyarországon, hogy kell egy ilyen gondviselés küldte providenciális férfi, aki megmenti az országot, de ez biztos nem Tisza. Nagyon sokan azt gondolták, hogy Károlyi Mihály, és nem csak a baloldaliak gondolták így. Tehát 1918 végéig, 19 elejéig a későbbi jobboldali elitnek a jelentős része is, hogy más nem mondjak, Betlen István, Teleki Pál, Andrássy Gyula, azt gondolják, hogy hát ez a Mihály egy kicsit furcsa fiú, mert szereti a szerencsejátékot, meg autózik ilyen nyaktörő tempóban, de végig is a mi kutyánk kölyke, most nagyon leegyszerűsítve. És egy ilyen helyzetben mellé kell állnunk.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét ellik.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret.
Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere,
keserű és savanyú is, néha-néha siralmas is.
Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a
vannak, akik sokkal tovább mellette állnak, tehát Teleki Pál ezt ügyesen elsikált az élete későbbi szakaszába, de ő 19 márciusában úgy jut ki Svájcba, hogy Károlyi Mihály küldi őt ki. És amikor kiérkezik, az első brit diplomatával, akivel találkozik, azt mondja, hogy én szociáldemokrata vagyok. Mondja, még a kommun előtt, mondja Teleki ennek a brit diplomatának. És aztán rájönnek, nyilván attól, hogy a kormány egyre jobban balra tolódik, a szociáldemokraták, mármint a Károlyi kormány balra tolódik, a szociáldemokraták egyre több szerepet kapnak benne, és a kormány nem tudja megvédeni, láthatóan nem tudja megvédeni az országot a beáramló utódállami csapatok elől, és akkor elkezdenek szervezkedni. Tehát Betlen ugye akkor 19 februárjában elkezdik szervezni a nemzeti egység pártját, nem egységes pártot, tehát hogy akkor ez még egy más néven fut. Mert mindenki azt gondolja, hogy 19 áprilisában választások lesznek, és ott az lesz az igazság pillanat, ahol a magyar választók ítéletet mondanak Károlyi politikájáról. De hát az események sokkal gyorsabb fordulatot vesznek a VIX jegyzékkel, meg egyebekkel. Tehát, hogy alapvetően azt gondolom, hogy valószínűleg nyilván szükség lett volna egy providenciális férfiúra, hogy megmentse az országot, de Tiszából nem tudott volna egy Kemal Atatürk lenni, mert egyrészt egy más típusú gondolkodó volt, egy klasszikus 19. századi liberális politikus volt. Elég megnézni, ugye mindenki azt szokta idézgetni, hogy kulturálisan konzervatív volt, és hogy Ady Endréről milyen csúnyákat mondott, igen, ugye Adiról mondta, hogy Ady Endre egy levéltető a magyar kultúra pálmafáján írta róla. De közben meg elég megnézni, például a gazdasági tanulmányait, fenn is van az interneten, a Tisza István Társaság honlapján, ahol azt hiszem a negyedik kötetben olyan szövegei vannak a vámpolitikáról, meg hasonlókra, az tőről metszett manchesteri liberalizmus, tehát ez a minél kevesebb állam, minél kevesebb adó, minél kevesebb határ, tehát hogy egy ilyen, ezért mondjuk róla, hogy liberális konzervatív, nem lett volna alkalmas valószínűleg erre a népvezér szerepre, és ezt ő is tudta magáról, és a korszakban is a politikusok, a politikai elit és a politikai közvélemény megvetette őt, és rossznak tartotta. Megint csak Telekire, meg Hortira utalok vissza. 19. augusztus nyarán Horthy Miklós és Teleki Pál együtt, mint a szegedi ellenkormány képviselői, Belgrádba mennek tárgyalni az ottani francia követte, meg szerb politikusokkal. Egyébként itt valószínűleg itt ismerik meg egymást, és az hozza közel őket egymáshoz, hogy Orsován nem találnak szállást. Egy helyen, és csak egy helyen tudnak aludni, ez egy orsovai fogadónak a biliárdasztalán. És ott Horthy Miklós és Teleki Pál együtt alszik egy biliárdasztalon. Tehát, hogy... És ott mondják, azt a belgrádi francia követnek mondják azt, hogy Tisza, ez az őrült, vitt minket a romlásba, mondja Teleki egyébként. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem csak bal oldalon, hanem jobb oldalon is volt egyfajta ilyen hogy érzület, hogy Tiszát felelőssé tegyék, bűnbakká tegyék mindenért, ami 1918 előtt történt. Ugye ez egy hatalmas topik, ez a, ha nem szerelik le a hadsereget. És amit most mondok, azt részben nem is a saját kutfőmből mondom, hanem van egy kitűnő kollégám, Révész Tamás, egy nagyon tehetséges fiatal történész, aki néhány évvel ezelőtt megírta ezt a Nem akarta katonát látni című könyvét, aminek az alcíme az kicsit megmagyarázza, hogy a magyar állam és hadsereg 1918-19-ben. Tehát azt nézi végig, hogy hogyan a magyar állam, különböző magyar kormányok, tehát a Károlyi kormány és alapvetően a Tanácsköztársaság, milyen hadsereg szervezési elképzelései voltak. És egyébként az egész könyv hallatlan innovatív megközelítéséről szerintem a borító mond el nagyon sokat. Ugye itt nem tudom mennyire látszik, de itt ilyen kicsit szedett vetett, de katonaruhás férfiak ülnek, láthatóan egy ilyen bevonulás környékén. És Tamás, ezt mindig most akkor elnézést kérek tőle, hogy ellopom a sztoriát, de ez a kép, ez 1919 áprilisában készült Tóth Komlóson, ahol ugye a Tanácsköztársaság toboroz, és a hadviselt férfiak, akik nagyon sokszor még katonaruhát viselnek, mert nincs más ruhájuk, mikor hazajöttek a frontról, ezek a férfiak vonulnak be a Vörös Hadseregbe, hogy elhárítsák a román támadást. Ugyanakkor a borító, vagy a fotónak a hátlapján szerepelnek, ott vannak a nevek is, mert ez a hadtörténeti levéltárból került elő, szerepelnek a nevek, hogy kik vannak ezeken a fotókon. Ezek, akiket látunk, ezek full szlovák gazdaemberek, egy részük egyébként a csehszlovák-magyar lakosságcsere révén akkor már, tehát 59-es vagy 60-as a maga a beírás, már Csehszlovákiában él, ha még él. És a zászló, ami mögöttük van, ami nem nagyon látszik, az egy vörös zászló, és mindenki nagyon boldog. Hát nem színes a kép, de egy egyszínű zászló, és hogy vörös zászló. Tehát mindenki azt gondolná, hogy ez a Vörös Hadsereg, holott, mint kiderült, az van ráírva, a helyi evangélikus templomból hozták ki, az van ráírva, hogy éljen az egységes községi gazdapárt, ez a Tóth Komlósi, kicsit keresztény konzervatív pártnak a zászlója, csak hát a helyiek azt gondolták, hogy vörös-vörös, meg be kell vonulni, akkor hozzuk ki. Tehát, hogy összegezném, 19 áprilisa, szlovák regruták vonulnak be a magyar Vörös Hadseregbe, hogy megvédjék a Tiszántúlt a románok ellen, és mindezt egy keresztény konzervatív párt zászlója alatt teszik. Tehát, hogy a történet messze nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Nagyon röviden erről a hadsereg leszerelés történetről. Itt ugye Károlyék kicsit nem hibát követtek el azzal, hogy hagyták szétszaladni a hadsereget, de pont egyébként nem teljesen hagyták szétszaladni, mert ugye a híres mondat után, ez a nem akarta katonát látni, után néhány nappal Böhm Vilmos és Friedrich István a Magyar Hadügyminisztériumnak az államtitkárai kiadnak egy rendeletet arról, hogy az 1895 és 900 között született korosztályt nem szabad leszerelni, és nem is szabad, és be kell vonultatni őket, ha esetleg már valaki leszerelte volna őket. Ennek senki nem engedelmeskedik országosan. Tehát itt van egy hatalmas kudarc. A magyar hadsereg 1918 végén 37 ezer főt számlál. Ebből a leginkább fenyegetett erdélyi országrészben 2000-en vannak, és Kratochvil Károlynak, ugye a Székely Hadosztály későbbi megszervezőjének a tudósítása szerint ebből 912 puskával rendelkeznek összesen. Tehát és a 37 ezer fő az nagyjából a fele annak, amit a belgrádi fegyverszüneti konvenció egyébként engedélyez az ország számára. Azt hiszem 6 gyalogos és 2 lovas hadosztályt, hát most itt igyekszem, nyilván a teremben megbúvó hadtörténészek dühelől elbújni, bújni, de az mondjuk durván egy 80-90 ezer ember, mondjuk a 8 hadosztály. Ennek a fele van meg, és a legfenyegetettebb országrészben még arányaiban is kevesebb. Tehát itt van elkövetett a magyar politikai elit hibát? Igen. De a történet másik része az, hogy ezzel is szembe kell néznünk, hogy a magyar társadalom nem akar harcolni. Móricz Zsigmondnak, ez is a Hatos Pál könyvéből van, Móricz Zsigmond hajdúsági riportjaiban benne van, elmegy Kabára, és megkérdezi a parasztembereket, hogy megvédik-e Erdélyt a románok ellen, és azt mondják, hogy most már harcoljanak az urak. Ha majd itt lesznek a románok Kabán, akkor megvédjük a falunkat, de most már nem megyünk el messzebbre. Az mondjuk, nyilván ez egy kicsit ilyen kocsmai dolog, mert ugye a 30-40-en összeállunk Kabán, ha megjelenik egy román zászlóalj 800 fővel meg aknavetőkkel a falu végén, az nyilván nem lesz sikeres az a védelem, de jelzi az érzületet ezzel kapcsolatban. És az, hogy a hadsereget leszerelik, azt nem Károlyék találják ki. Ugye egy államnak már a háború alatt, amint elindul a háború, arra kell készülni, hogy fogja leszerelni a katonáit. És alapvetően három törekvése van. Egyrészt el kell venni tőlük a puskát, mert közbiztonsági kockázatot jelentenek. Egészségügyi szűrést kell végrehajtani, hogy a TBC-t vagy a nemi betegségeket ne hurcolják hátra a hátországba. És három, reintegrálni kell őket a munkaerőpiacra. És ezek a tervek, aminek alapján leszerelik a hadsereget, ezeket ugyanazok a tisztek állítják össze, akik egyébként ott üldögélnek az Őszi Rózsás forradalom hadügyminisztériumában is, és előveszik a fiókból ezeket a terveket. Révész Tamás előásott hallatlan érdekes statisztikákat. Nagyjából 1918. október legvége és 18. decemberre között Magyarországon majdnem 1,2 millió férfi tér haza a frontokról. Ezek közül 380 ezeren, tehát az egy harmada, aki úgynevezett zárt alakzatban jön haza. Tehát a zárt alakzatban az azt jelenti, hogy a fegyverét megtartva, a tisztjei vezetése alatt és ugyanazon a vonatszerelvényen. Tehát azt jelenti, hogy a kétharmada a katonáknak már eleve nem is tudnak arról, hogy hova tűnt. Tehát úgy jönnek haza, hogy semmiféle állami kontroll nincs fölötte. És Tamás azt is megnézte, hogy mely alakulatok jönnek haza zárt alakzatban, és hát arra nem egyébként, ha végig gondoljuk, nem meglepő eredményre jutott, hogy azok a katonák jönnek haza zárt alakzatban, akik messzebbről jönnek. Tehát Ukrajnából, az olasz frontról, ne adj Isten a nyugati frontról, ugye ott is harcol néhány osztrák-magyar alakulat. Miért? Azért, mert a legegyszerűbb, akár írástudatlan, gyalogos katona is megértette, hogy ha ő haza akar jutni, akkor a tisztjei vezetése alatt kell maradni, mert ők általában tudnak németül, vagy legalábbis valamilyen idegen nyelvet, tudnak szenet szerezni, mozdonyt szerezni, tudnak vezényelni, tehát ugye nagyon sok helyen előfordul Ausztriában, ebben most nem mennék bele, de Ausztriában van egy magyar ellenes hangulat a háború végén, tehát a magyarok éheztettek minket, most nagyon durván leegyszerűsítve, és rendszeresen kifosztják a hazavonuló magyar katonákat, fegyvereiket elveszik, belegéppuskáznak, és azt hiszem a 67-es eperjesi gyalogezredet a bécsi Westbahnhofon bemegy a szerelvény, és végig géppuskázzák a Volkswehrnek az emberei, és több egy tucatnyi halott van, és nem tudom hány sebesült. Tehát, hogy ezeket viszont csak a tisztek segítségével lehet legyőzni. És az nagyon sokszor látszik, hogy ezek az alakulatok hazaérnek, és ugyanúgy szétszaladnak, vagy eltűnnek, mint azok, akik eleve is eltűntek. Ugye azt hozzátenni, hogy ez úgy lehetséges, hogy nagyon az olasz front után a második legnagyobb alakulata az osztrák-magyar hadseregnek a háború végén az a hátország. Tehát, hogy igazából a rekvirálások felügyeletének a közrend fenntartására majdnem 1 millió katona van a hátországban, az egész osztrák-magyar monarchiában. Tehát, hogy ők mennek haza leghamarabb, és azokat a rablásokat, fosztogatásokat 18 végén, azokat általában nem a frontkatonák követik el, hanem ezek a hátországi alakulatok, akik sokkal hamarabb hazaérnek. Ugye Nyíregyházát is egyébként ugye kirabolják, bejönnek a környékbeli falvakból, és ha jól emlékszem, 18, nem merek semmit mondani, tehát 18 novemberében, de hasonló helyzet történik Kaposváron, meg egy csomó településen. És igazából itt a Károlyi kormány a katonapolitikájával kudarcot van. Lehetett volna azt csinálni, amit erről nem szoktunk beszélni. A román hadsereg mitől tudott ütőképes lenni? Ők vonulnak előre, Erdélyben toboroznak egyébként, de mit mondanak a katonáknak? Ha jössz vissza elfoglalni velünk Erdélyt, akkor földet kapsz. Magyarországon nem mondja ezt senki a katonáknak. Jászinak egyébként vannak ilyen tervei, hogy öt hold föld, hogyha valaki bevonul a hadseregbe. De ő akkor már nem miniszter, és nem is különösebben veszik ezt figyelembe.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk dr. Ablonczi Balázs történésznek az LTBTK egyetemi docensének előadását Trianon alternatív történelmi megvalósulásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.